Hadd köszöntsek én is még egyszer mindenkit szeretettel, és örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk. Bevezetésül talán annyit, hogy én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy, vagy hát inkább így mondom, ha az ember beszél valakivel, aki a Bibliát nem veszi, vagy nem tekinti a élete alapjának, vagy egyáltalán nincs is tudomása róla, akkor valahogy minden ember érzi, hogy a világnak már nem sok van hátra. És ugye, akik így vélekednek, azoknak nincsenek idői proféciáik, nincs Bibliájuk, és mégis érzik, ugye, hogy valami nincs rendjén. És hát ezen tűnődtem, hogy vajon hogy lehet ez. Hát ugye mi többnyire az idők jeleihez kötjük az, hogy milyen messze vagyunk még a végétől, és hát ugye abban vannak részben idői proféciák is, részben pedig más jellegű proféciák is, de mindenképpen benne van az is, ugye, hogy az emberek negatív irányba fognak megváltozni. És én azt gondolom, ebből érzi az egyszerű ember is, hogy valami gond van, ez az állapot nem tartható fönn sokáig. És hát kiindulásul akkor én most azt szeretném felolvasni, amit Pál apostol mond nekünk arról, hogy mi jellemzi az embereket. És érdekes, hogy Pál apostol is összeköti ezt a jellemzést a világ végével, nem ilyen határozott szavakkal. A Timóteushoz írt második levélből szeretném felolvasni a harmadik fejezet elejét, az első 5 verset. Tehát a Timóteushoz írt levelet lapozzuk föl, és onnan a harmadik fejezet, a második levelet, bocsánat, Timóteushoz írt második levél, és a harmadik fejezet, első 5 versét szeretném felolvasni, akik még oldalszám alapján tájékozódnak, az a 253-as oldal a Új Szövetségben. Ezt írja Pál apostol szeretett tanítványának. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Eddig az ige, és én azt gondolom, hogy szinte beleszédülünk ebbe a jellemzésbe. Érdekes egyébként, amit Pál apostol az első helyre tesz. Mi is van az első helyen? Magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek. Én most ezt a hármat szeretném, a pénzsóvárgót kivéve kiemelni, tehát magukat szerető, kérkedő, kevély. Hát megpróbáltam egy pszichológiai leírás alapján, hogy csoportosítom ezeket a jelzőket, és hát egy bizonyos fajta embertípust jellemez az, hogy önmagát tolja előtérbe. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy itt az első helyen az szerepel, hogy magukat szeretők, kérkedők és kevélyek. Tehát ez teljesen jellemzi, hogy az ember magát tolja előtérbe. És hát ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, hogy magát tolja előtérbe, ugye ehhez mindig kell egy nagy önbizalom is, ugye? Egy nagy önbizalom, és ez a nagy önbizalom ott jelentkezik, hogy azt mondja, hogy kérkedők, ugye? Tehát, hogy én, ki vagyok én. És aztán még valami jellemzi ezt az embertípust, mégpedig len az, hogy a erős önbizalma mellett, viszont, hát ugye ez érinti az embereket ez az erős önbizalom, mert időnként ez negatív dolgokat eredményez, úgyhogy esetleg kritikával illetik, vagy szólnak neki, és hát a kritikára viszont ugye, hogy reagálnak az ilyen emberek? Hát úgy, hogy megpróbálják elhárítani. És erre is itt van a megfelelő szó, ez pedig az, hogy rágalmazók. Ugye? Tehát akkor egy alapvető védekezési taktikája az embernek, hogy ha rám negatív dolgot mondtak, akkor én a másikra mondok olyan dolgokat, amik nem igazak, de negatívak, hogy a másik érezze magát nálam alacsonyabbnak. Tehát ez a rágalmazás. Érdekes, hogy itt a görög szövegben mi szerepel, nyugodtan mondhatom, itt az a szó van, hogy diabolos. Ugye? Ez mond valamit. Tehát Sátánnak a neve, amelyik héberül azt jelenti, hogy a vádoló. És akkor, ami még jellemzi ezeket az embereket, azon túlmenően, ugye, hogy mindig magukat tolják előtérbe, azon kívül ugye, azt olvastuk még, hogy ezt egy nagy önbizalom diktálja, és hogy a kritikára érzékenyek, és a csúcson mindig az van, hogy magát tolja előtérbe, és ehhez nem riad vissza attól se, hogy elvtelen legyen. Itt most nem a Biblia szóhasználatát idézem, hanem a pszichológiát, és ebben is benne van ugye az elvtelenség, ugye az árulókban, és akiknél megvan a kegyesség látszata, akik megtagadják ennek erejét. No, mielőtt azonosítanánk ezt az embertípust, szerintem, ha abból indulunk ki, hogy akiknél megvan a kegyességnek látszata, azok megtagadják annak erejét, rögtön tudunk bibliai példákat mondani, és próbáljuk meg akkor így csoportosítva, hogy mindig önmagát tolja előtérbe. Igen. Igen, igaz, teljesen jó. Próbáljuk meg az Új Szövetségre koncentrálni, mert be fogjuk tudni határolni, hogy melyik embercsoportot jellemezte ez, amiket itt felsoroltunk. Tehát önmagát tolja előtérbe. Igen, ő is. Igen, jó, jó példa. És ő tartozott egy bizonyos embercsoporthoz. De nézzük tovább. Nézzük tovább. Akkor a következő ugye az volt, hogy a mindig önmagát tolja előtérbe, utána ugye az volt, hogy egy nagy önbizalom.
Péter.
Péter, igen, lehet mondani Pétert is. Igen, aztán ugye az volt még a túlzott önbizalom mellett, hogy érzékeny a kritikára.
Talán
Júdás? Hát... Hát igen, ugye, amikor Júdás vagy Jézus megfogalmazza, hogy ne bántsátok őt, ugye intéz egy támadást indirekt Jézus ellen, és akkor az valahol egy kritika, ahogy Jézus ezt az ő támadását elhárítja, ugye? Tehát ő csöndben van, meg amikor kérdezik őt az utolsó vacsorán, Jézus akkor is csak nagyon tapintatosan jelzi, de Júdás erre érzékeny volt, ugye? Tehát egy burkolt kritikát kapott, ugye Jézus sose olyan, aki úgy szemébe vágja az embernek, hanem finoman teszi.
Ha nem egy konkrét személyről beszélünk, hanem egy embercsoport.
Egy embercsoport. Igen, én is ezt láttam kulcsszónak, és akkor én példázatokat gyűjtöttem össze, a mindig önmagát tolja előtérbe, például gondoljunk csak a szőlőmunkások példázatára, dolgoznak egész nap, és akkor megjönnek a 11 órás munkások, és elkészül a munka, és kikapják a bért először a 11 órás munkások. Na ezzel még lehet, hogy nincs is baj, de hol lép föl a baj? Hát, hogy ugyanannyit kapnak. Azt mondja, egyenlővé teszed azokat velünk, akik egész nap a napnak terhét hordoztuk? Ugye? Nekik ez nem felel meg. Vagy nézzük akkor a másik tulajdonságot, azt, hogy a nagy önbizalmuk, hol jelentkezik ez. Nekem a farizós és a vámszedő imája jutott eszembe. Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint íme vámszedő is. Ugye? Vagy éppen ma a szombatiskolán tanultuk, hogy aki hit Jézusnak, ugye az mind az félrevezetett ember, ugye vezzeg a főemberek és a farizósok nem hittek neki. Tehát mi vagyunk az etalon. Aztán nézzük meg még, ugye ott volt a kritikára érzékenység. Hát ugye ez már nehezebb, mert ugye Jézus mindig szelíden kritizált, de amit András mondott, szerintem, hogy Júdás elpártolt, ő burkoltan valahogy mindig ellenállt, és végezte az akna munkáját. Amiben viszont találunk markáns példákat, az az utolsó, amit mondtam, az elvtelenség. Ezt látjuk-e a farizósok életében, hogy elvtelenek? Egyet a szombatiskolában, ebben is benne volt nagyon szépen az elvtelenség. Amikor odaviszik a házasságtörő nőt Jézus elé, akkor azt mondják neki, hogy azt mondja a törvény, hogy ezt meg kell kövezni. Te azért mit mondasz? És amikor odaviszik Jézust Pilátus elé, akkor mit mondanak? Az, hogy feszítsd meg. Az, hogy feszítsd meg. Ők ott is tudják, mit kell csinálni. De van egy következő is, egy másik is. Nem régen vettem észre, hogy János evangéliumát tanulmányoztuk. Nagyon finoman el van rejtve. Ha föllapozzuk Máté evangélium 27. fejezetét, a 62. verset, elolvassuk ott, Máté 27, 62, 41. oldal az Új Szövetségben. Így olvassuk. Tehát Máté 27.62-t olvasom. Másnap pedig, amely péntek után következett, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz. Ezt mondván, Uram, emlékezünk, hogy ez a hitető még életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai oda menvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és ez utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Eddig olvasom csak, hol jelenik meg itt az elvtelenség? Még ehhez, bocsánat, bennem van, hagyd olvassam föl, akkor János evangélium a 19. fejezetéből azt, hogy az miért volt elvtelenség. Ugye amikor viszik Jézust fel Pilátus elé, akkor a következőt olvassuk János evangéliuma, 18. fejezet, 28-as verse, tehát János 18-28, azt írja ott János evangélista, vitték azért Jézust Kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Így most már érthető, ugye? Tehát pénteken nem megyünk be, hogy nehogy megfertőztessünk, de ha a helyzet úgy kívánja, még szombaton is oda megyünk. Tehát jellemzi ezt az embertípust, de most már akkor próbáljuk.
Mondottam, vallási szokásokat követtek, semmi mást. Vallási szokásokat csak.
Hát, szerintem András, beszélgessünk majd erről a Isten tisztelet után, de próbáljuk azonosítani most ezt az embertípust. Aki esetleg többet olvas újságot, sokkal én is úgy figyeltem föl, nem foglalkoztam ezzel én sem, csak azt vettem észre, hogy például a Nyitott Szemmel is két cikket is írta erről az embertípusról. Ezeket úgy hívják, hogy narcisztikus emberek. Aztán, hogy ez egy ilyen fölkapott dolog, vagy nem, ezt én nem tudom ítélni, nekem is most tűnt föl. Egy könyvet láttam a vonaton, valakinek a táskájából úgy félig kilógott, egy dobogó táblázolt, amin ugye rajta van az első, második, harmadik hely, és az első hely az nem is látszott, ugye, mert mert annyira magasan volt, hogy hát ugye oda kell állni ennek az embertípusnak. A könyv címét nem is tudom, de sejtem, hogy miről szólt a könyv. De térjünk ide vissza, mielőtt azt gondol az ember, hogy na, bezzeg ugye a narcisztikus farizeusok, de én. Gondoljunk meg azért valamit, hogy ugye ennek a narcisztikusságnak megtudtam aztán később, hogy nem szabad mindenkit annak minősíteni, mert lehet, hogy egyezőek a tünetek, de az a biztos, hogyha van 9 tünet, ezt én nem tudom sajnos felsorolni, tehát a lényeg az, hogy óvatosan kezeljük ezt a dolgot. Én minden esetre itt csak annyit szeretnék, hogy meglátásom szerint, akiről majd beszélni szeretnék, ő nála megvan, de inkább óvatos vagyok. Inkább azt a kérdést vessük föl, hogy lehet ebből gyógyulni. Mert ugye többnyire a pszichológia azt mondja, ha valakinek van egy narcisztikus társa, akkor kerülj el. De néhány helyen már beszéltem erről, és utána jelezték az emberek, hogy a főnököm, a vője, tehát a feleségének a családban, van, akit el tudunk kerülni, de van, akit nem tudunk elkerülni. Tehát nézzük meg, hogy mit tanácsol erre a Biblia, de abból induljunk ki, hogy egyáltalán lehet ebből gyógyulni. Tehát ugye az alap problémája ennek a narcisztikusságnak az, hogy az ember többet akar magáról kiállítani, mint ami valójában, és ez teheti olyan indítékból, hogy a gyerekkori sérelmeit kompenzálja, ez amikor nem narcisztikus, de lehet olyan indítékból is, hogy neki ez az alaptermészete, tehát ez az, amit el kell különíteni egymástól. Abból kiindulhatunk, ugye, amit Bölcs Salamon mond, picit még itt időzzünk el, az előbb Ági mondta, hogy Saul egy narcisztikus személy volt, és Salamon, ő is, ugye? Hadd olvassak föl Prédikátor könyvéből néhány verset, még ott az elején van, az második fejezetnek az elején van, hadd olvassam ezt föl, tehát Prédikátor 2.9-et olvasom, 2.9.10-et. Azt írja itt Prédikátor Salamon, a 649-es oldal, akinek ilyen kövérszedésű bibliája van, azt írja itt, hogy gyűjtöttem magamnak ezüstöt és aranyat is, és a királyok drágaságait és tartományokat szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségeit, asszonyt és asszonyokat. És naggyá lettem, és megnövekedtem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben, az én bölcsességem is helyén volt. Hát én ebből arra következtetek, hogy ő is az a személyiség volt, aki szerette magát kiemelni. És ugye, ha végigolvassuk Prédikátor könyvét, akkor kiderül, hogy ő meggyógyult, ugye? Ő meggyógyult. És nézzük meg, ő az alapot is föltárja, csak egyet, ha tovább lapozunk, a 4. fejezet 4-es versét, ha elolvassuk, azt mondja itt Bölcs Salamon, és láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli, annak okáért ez is hiába valóság és lélekfájdalom. Na most ugye abban az időben valószínűleg nem volt ismerős a narcisztikus kifejezés, de Salamon azt mondja, hogy nincs kivétel, mindenki. Azaz én is, mások is. Tehát ez a helyzet. Na most akkor van-e belőle gyógyulás? Ugye Salamon példája mutatja, hogy van. Én egy másik példát szeretnék itt hozni, akinek a példája szintén azt mutatja, hogy van gyógyulás. És azt nézzük meg, hogy mi a módja ennek a gyógyulásnak, mert gondolom ez izgat bennünket leginkább, hogy lehet meggyógyulni, tehát lehet gyógyulni, és ha lehet, akkor hogy lehet meggyógyulni. Hát talán térjünk erre a történetre, ismerős lesz a történet, És ilyen szempontból tekintsük most át, ez Nabukodonozor király története. Az, hogy ő is narcisztikus volt, én megint egy verssel szeretném ezt alátámasztani, vagy hát erős, hogy ő is ebben a, vagy ezzel a névvel jelzett betegségben szenvedett. Hogyha elolvassuk a Dániel könyve 4. fejezetének a 27-es versét, akkor ott az áll, amit a király magáról mond, sétálva a palotája falán. Azt mondja, hogy szólt a király és mondta, nem ezé ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, az én dicsőségem tisztességére? Talán még súlyosabb szöveg, mint amit Bölcs Salamonról olvastunk. Tudni kell Nabukodonozorról, hogy fiatal emberként apjával együtt katonáskodott, és az előző nagyhatalmat, az asszír birodalmat döntötték meg. És hát Nabukodonozor egy agilis ember volt, és azzal is foglalkozott, hogy nem csak hadakozott, meg nyilván az apjától hadvezetést tanult, hanem ő egy előrelátó ember volt. Ő, amikor elesett egy város, mindig följegyezte magának, hogy mik voltak a gyengéi. És amikor a nagy Babilont építette az ő dicsősége tisztességére, akkor ezeket úgy építette, hogy ezek a gyöngék ne legyenek benne. Tehát ugye joggal foglalkoztat, vagy volt magabízó, ugye mondanánk, hogy joggal volt magabízó, de hát ugye ő azt gondolta, hogy ő tökéleteset alkotott, és ugye magával a birodalommal is azt gondolta, hogy ő tökéleteset alkotott, de ne vágjunk a történet elejébe. Mondom, a történet ismert, és most olyan szempontból tekintsük át, hogy mik voltak a lépései annak, hogy Nabukodonozor meggyógyult. Ugye azt is mondhatjuk, hogy meggyógyult, mert a 4. fejezet azzal zárul, hogy dicsőítem és áldom az Istent. Tehát ezek szerint akkor ő rájött, hogy van, akit nálam jobban is tisztelni kell, és az pedig igaz Isten. Nézzük meg akkor az első esetet. Én azt gondolom, hogy még nem kifejezetten a gyógyulásra mutat, de én azt gondolom, hogy tanulságos, hogyha Dániel könyve első fejezetének a végét nézzük, akkor arról szól, hogy az odavitt deportáltak, akiket királyi, vagy hát a állami apparátusba akartak behelyezni, azok kaptak egy kiképzést, és a kiképzés végén tettek egy vizsgát, ahol maga a király volt a vizsgabiztos, ugye lehet mondani, ő volt a vizsgabiztos, és azt a részt szeretném felolvasni, amit ugyan Dániel ír, de nyilván a vizsgabiztosnak kellett kimondani, ez pedig a 20-as vers, első fejezet 20-as verse, és minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, tízszerte okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik az egész országban voltak. Na most ugye ezzel nem csak arról van szó, hogy ők voltak a legjobbak az évfolyamban, hanem mit mond ki ez a Biblia vers? A tanárokat is meghaladták tudásban tízszerte. Mert ugye azt mondja, hogy tízszerte okosabbnak talált őket mindazoknál, az írástudóknál és a varázslóknál, akik az egész országban voltak. Hát én azt gondolom, hogy egy narcisztikus embernek, hogy egy ilyet elismerjen, hogy azok, akiket ő eddig maga köré vett, ugye, hogy tanácsot adjanak neki, és elismeri, hogy ezek tízszerte okosabbak voltak. De lépjünk tovább, mert ez még csak egy előkészület. Az első fontos momentum ebben a változásban a következő fejezetben található, ami ugye arról szól, hogy a király álmot lát, de a varázslói nem tudják meg a bölcsei nem tudják megfejteni. Megfejteni tudnák, ha elmondaná az álmot. Azt mondta, ő is átlátja, hogy ha én elmondok valamit, hát ti arra koholtok valamit. Hát ez nem kunszt, hanem mondjátok meg az álmot is. És miután nem tudják, megpróbálnak kibújni ez alól, a hagyományokra is hivatkozva, akkor azt mondja nekik Nabukodonozor, hogy végetek, meghaltok. És ugye ekkor már Dániel és társa is ott vannak ezek között, a bölcsek között, tehát a halálos ítélet rájuk is vár. És amikor jön a testőrök hadnagya, hogy Dánielnek bejelentse ezt, vagy hát nem is tudom, végrehajtsa, vagy bejelentse ezt az ítéletet, akkor Dániel időt kér, hogy hadd jelentse meg majd a királynak ezt a titkot, és be is megy a királyhoz, és én azt gondolom, hogy az is már egy pozitív dolog, hogy miután ez a király mérgesen kiadta az ítéletet, hogy minden bölcs halljon meg, ezek után bemegy hozzá egy ember, egy fogoly, nem tudom mennyire emlékezett rá a vizsgáról, de gyanítom, hogy megmaradt benne, mivel tízszerte okosabbak voltak, ezek után szól hozzá, és akkor egy ilyen, amit mondtam, megmondtam típusú embernek, azt mondja, hogy király, várjál egy kicsit. És a király megadja neki, ugye? És ekkor történik az, hogy hazamennek és imádkoznak. Van, aki szerint itt jegyzi föl a Biblia az első ima közösséget. Ugye, imád hazamegy Dániel, és elmondja a társainak, és imádkoznak együtt. Ugye fontos az, hogy Istentől megkapják a választ, Dániel hálát is ad ezért, és amikor megint jön a testőrök hadnagy a másnap, hogy most akkor mi lesz, akkor mi Dánielnek az első szava? Talán nem kell olvasnom, mert tudja mindenki. Oda megy, hogy na most már akkor mi lesz? Hát az az első szava, hogy a babiloni bölcseket ne veszesd el. Na most, hát nem tudjuk, hogy ez Nabukodonozor, hogy eljutott-e, de Dániel eljut Nabukodonozor király elé, és hogy szembes, hogy ezt a párbeszédet szeretném most felolvasni. Tehát olvasom a második fejezetből, a 26-os verstől. Így írja itt nekünk Dániel könyve, második fejezet 26-os verstől. Szólt a király, és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felelt Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, amerről a király tudakozódik, a bölcsek, a varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Neked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt, ami lesz. Nekem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsd a te szívednek gondolatait. Eddig tehát az ige. És én most szeretném egy kicsit célirányosan ráirányítani a figyelmet. Ugye az első kiemelt tulajdonsága a narcisztikus embernek az volt, hogy önmagát tolja előtérbe. És nézzük meg, hogy Dániel hogyan viselkedik egy ilyen emberrel szemben. Olvasom a 27-es vers végét. Azt mondja, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. Hogy szokott folytatódni egy ilyen beszélgetés? Ha figyelünk a buszon vagy a villamoson. De én igen. Bezzeg én, ugye? Ez a durvábbik változat. És hogy folytatódik ez? De van Isten az égben. Hoppá. És nézzük csak. Azt mondja, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. És akkor mondja, a te férnek látása ez volt. Tehát egyrészt ugye, hogy Dániel nem az az ember, aki magát kiemeli, hanem ugye az Istenre tereli a szót, a dicsőséget neki adja. És az is benne van még ebben, ugye, van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak. Ez nem egy olyan Isten, aki úgy el van ott magában, hanem tudja, hogy kinek mire van szüksége, ugye? Egy narcisztikus ember érzékeny a másik szükséglete iránt? Nem jellemző, ugye? És olvasom tovább, ugyanez a 29-es versben is, neked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. És aki megjelentheti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Tehát nem csak azt tudja, ami lesz, hanem azt is tudja, hogy te álmodtál, ugye? Ezt is tudja ez az Isten. Ennyire számon tart téged. És akkor Dániel, ugye, hát mivel ő a kijelentő, azért ő se hagyja ennyiben, nem maradhat ennyiben a szöveg, ugye? Mert azt mondja, nekem pedig ez a titok, nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtést tudtál adassék a királynak, és te megértsd a te szívednek gondolatait. Tehát ugye Dániel magától is elhárítja a dicsőséget. Nem az én dicsőségem, ezt Istentől kaptam, és azért kaptam, hogy te megértsd a te szívednek a gondolatait. Tehát ugye azt látjuk akkor ebben az elsőben, hogy egy alapvető dolog, és majd megfigyelhetjük, hogy ez végig fog vonulni, hogy szembeállítani a narcisztikust, az ő narcisztikus tulajdonságait, szembeállítani az ellentétjével, ugye? Tehát az önfelmagasztalást szembeállítani az alázattal és az Isten dicsőségével. És ugye tudjuk a történetből, nem olvasom föl, de hogyan reagál Nabukodonozor, illetve ezt mégis felolvasnám, mert hasznos. Olvasom, miután ugye Dániel elmondja az álmot is, a megfejtést is, akkor olvasom a 46-os verstől, tehát második fejezet 46-os versétől. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és új illattal áldozzanak neki. És szólt Dánielnek, mondta, bizonnyal, a ti istenetek az Istenek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelentetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat adott neki Babilon egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcsek előjárójává tette őt. Ugye érvényesül itt az a tulajdonság is, ez csak most így pici kitérőként, aki magát fölmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik. Tehát nem mindegy, hogy ki magasztal föl bennünket. De visszatérnék ehhez, a király arcra borult. Ugye elgondolkodtam rajta, hogy egy uralkodó, egy migráns előtt, vagy hát ugye Dániel Köb ezt a státuszt viselte ott, oda vitték ugyan, és leborult. Hát gondoltam, hogy ott a trónteremben volt, ezt gondolom, hogy ott nem volt olyan sok ember, de mégis meg tudta ugye tenni. És egy kicsit úgy lett nekem ez világosabb, hogy nemrégen láttam Neumann Járosról egy filmet, az életét mutatta be, és ott egy filmből egy jelenet kapcsán tudtam elképzelni, hogy mi is történhetett ott. Ugye Neumann, mikor jött a zsidó üldözés, akkor kiment Amerikába, és ott matematikusként is, meg hát más tudományokkal is foglalkozott, végül is az tehát Egyesült Államokban az Atomenergetikai Bizottságnak egyik tagja lett, ha jól emlékszem. De minden az igaz, a film mondja, hogy miután Neumann megbetegedett, azért betegedett meg, mert ugye az atomkísérletek során sugárfertőzés szenvedett, és a bal válla rákos lett, és 40 éves kora közepén került kórházba, egy katonai kórházba került, és ezt az esetet idézte föl a korábbi elnök az Amerikai Atomenergia Bizottságnak. Azt mondta, hogy arra jutottak a bizottságban, hogy ezt a kérdést Neumannak kell megtanácskozni. Igen ám, de ők ott volt a kórházban. Hát akkor mit lehet csinálni? Az egész stáb odament, és megkérdezték Neumannt, hogy mi a véleménye erről a kérdésről. És akkor így folytatta ez az ember, a korábbi elnök, hogy pedig hát ki volt ez az ember? Azt mondja, egy 40 éves korában, 40-es éves közepén járó bevándorló. És úgy eszembe jutott, hogy tényleg ez mennyire szépen reprezentálja azt, hogy egy korabeli virágbirodalomba kerül, ugye? És ott egy abszolút tekintély lesz. És oda mennek az ágyához, és megkérdezik a véleményét. Ugye később Dánielről is olvassuk ezt, hogy a király megkérdezi a véleményét, majd még ez is szóba kerül. Ez csak egy kis kitérő volt, de úgy érzékeltette velem, hogy tulajdonképpen mi is történt ott, amikor Dániel elmondta az álmot, meg az értelmét is. És lépjünk tovább, mert láttunk akkor egy szembesítést, hogy hogyan lehet szembesíteni, ugye, a önmagam előtérbe tolását, meg az önzetlenséget. Tehát ez volt az első példa. Én azt gondolom, ez nagyon szépen reprezentálja. És a következő példa, az megint megmutat nekünk egy szembeállítást, mert ugye az álom arról szólt, hogy Isten megmutatta a királynak, hogy az emberi történelem az nem fog úgy fölállni, hogy végig szép és jó lesz, hanem te vagy az aranyfej, és utánad más birodalom támad, alább való, mint te. És hát mi volt erre a királynak a reakciója, akiről azt gondolnánk, hogy most már minden rendben van? Megcsinálta az aranyszobrot, ugye? De nem csak azt csinálta, miért csinálta meg? Így van pontosan. Na most itt is jön egy szembeállítás, és a szembeállítás ugye az nem más, amikor az elfűségről van szó. Nézzük meg, hogy tudják az elfűséget fölmutatni a zsidó fiatalok. Ugye elrendelik, hogy ezt a mikor meghallják a zeneszerszámoknak a hangját, akkor mindenki boruljon le. Csak hát ott van ez a három zsidó fiatal, ugye, aki bekerült az álomfejtés utána az államaparátusba, hogyha megfigyeljük egyébként, az államaparátus megy oda, őket rendelik oda, és nekik kell imádni, és hát ott vannak ők is, de hát ők ezt nem tehetik meg. És akkor rögtön jönnek a besúgók, ugye miért jönnek a besúgók? Azt olvastuk Bölcs Salamonnál, hogy az ember minden dolgát és ügyes cselekedetét az ő fele barátja iránt irítségből cselekszi. Azért mentek oda a királyhoz, hogy megmondják, hogy ezek nem hajolnak meg, mert bántotta a csőrüket, hogy őket oda helyezte. Ugye így olvassuk, nem olvasom fel a verset, hogy akiket te a babiloni tartományok élére helyeztél. Ebből a király rögtön kihallotta, ugye okos ember volt, rögtön kihallotta, hogy na nézzük csak meg, itt miről van szó. Vádaskodásról van szó, vagy pedig valóban így van. És hivatja a három fiatalt, és akkor megkérdezi tőlük, hogy Sidrák, Misák, Abednégó, szánt szándékkal nem tisztelitek az én isteneimet, és nem imádjátok a képet. És akkor hadd olvassam a választ, a harmadik fejezet 17-es versét. Ugye, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezeidből is, jó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyálló képet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Na most, hogy került itt szembe az elfűség, meg az elvtelenség? Azt látjuk, hogy ezek a fiatalok életük árán is elfűek maradtak, de Nabukodonozor, hát ugye, gondoljuk csak meg, mit jelentett ő ki az előző fejezetben. Azt mondta, második fejezet végén azt olvastuk, akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyja, hogy ételáldozattal és újillattal áldozanak. És szólt a király Dánielnek, bizonnyal a ti istenetek az istenek istene, a királyok királya és az uraknak ura, és a titkok megjelentője. Hamar elfelejtette, ugye? Az nem érdekes. Pedig kimondta az Isten, akit ő elismert a titkok megjelentőjének, aki kitalálta az ő álmát. De ugye abban is egy elfűtlenség van, hogy mit mondott neki az Isten. Te vagy az aranyfej, utána más birodalom támad, alább való, mint te. Egészen lemehetünk az agyagig. Nem. Itt is. Na de ezt se úgy nézzük, ugye, hogy vagy illetve ne csak azt nézzük, hogy az aranyból agyag lett, és ő ezt nem vette figyelembe. Én azt gondolom, ennek megvan a gyakorlati jelentősége számunkra is. Gondoljuk csak meg, mi ugye azt mondjuk, hogy mi nem csinálunk aranyszobrot, hogy mi szabadok vagyunk. De az Isten von nekünk valamit határozottan és szól. Például ugye ott van a Bibliában, hogyha valakit megbántok, akkor rendezzem bele, menjek oda hozzá. És nem szokott ilyenkor előfordulni, hogy a vaslábakból is aranylábak lesznek. Mert nem vagyok nem vagyok hajlandó elismerni, hogy én voltam a hibás, és akkor megpróbálom egy picit szépíteni. Ugye jó esetben nem lesz a szoborból teljes aranyszobor, de el tudom képzelni, hogy még esetleg ott lejjebb ezüst lesz, hogyha én nem vagyok hajlandó elismerni, hogy én voltam a hibás, bocsáss meg, akkor mindig mi is ugyanazt csináljuk, mint Nabukodonozor. Az, hogy az aranyból, vagy az ezüstből aranyat, meg a vasból is, meg az agyagból is aranyat csinálunk. Azt gondolom, ez nem rossz, ha eszünkbe jut. És van még egy lépés, amit szeretnék megnézni. Ugye eddig azt láttuk, hogy az önzetlenség, pontosabban az önfelmagasztalást szembeállítottuk az alázattal, és itt is ugye azt látjuk, hogy szembeáll az elfűség, meg a megalkuvás, vagy az elvtelenség. És van még egy dolog, ugye a narcisztikust az jellemzi még, hogy ahogy jeleztük, hogy a másik szükséglete iránt nem érzéketlen. És azt gondolom, a negyedik fejezetben megláthatjuk ezt is, csak röviden utalok rá, hogy mi történt. Ugye miután Nabukodonozor már kapott két figyelmeztetést, ugye egyrészt, hogy az Isten az mindent lát, minden szívbe belelát, és minden gondolatot jól ismer, ugye mondja Dániel Salamonnak. Másrészt pedig ugye, hogy az elfűtlenség az fordítva sülhet el, mert ugye ott is az történt, hogy aki magát nem akarta fölmagasztalni, az lett fölmagasztalva, ugye három zsidó fiatal, mindenki azt nézte, hogy ez a három fiatal ember hogy tudott a tűzből kijönni úgy, hogy még a hajuk se, meg a ruhájuk se füstszagú. Mindenki azt nézte, és Nabukodonozor király, hát sok mindennel nem foglalkoztak vele, szerintem azután. És ott van még egy érdekes kis momentum, ugye, amikor kijönnek ezek a fiatalok tüzes kemencéből, azért még Nabukodonozorból kijön a király. Szerintem ez egy reakció lehetett arra, hogy mindenki ezt a három fiatalt nézi. Ugye ezt mondja, visszaugrom a 23-as fejezetbe, 29-es vers, parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlás mond Sidrák, Misák és Abednégó Isten ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombát étessék, mert nincs Isten, nincs más Isten, aki így megszabadítson. Hát ugye, ha ez az Isten, akkor majd ő gondot visel arról, hogy aki őt nem imádja, az ami legyen, de én is vagyok ám még valaki, én ezt még el tudom rendelni. Na, ezután akkor nézzük meg akkor a harmadik esetet, ahol a lelki érzékenység, az empátia, az szembe kerül, vagy hát nem is biztos, hogy szembe kerül, de Nabukodonozornak el kellett gondolkodni azon. Ugye ez az álom arról szól, arra figyelmezteti ezt a királyt, hogy kaptál már lehetőségeket, az Isten nagy hatalmat adott neked, de ezt azért adta, hogy te gondot viselj azokra az emberekről, és ne nyomorgasd őket. És a figyelmeztető álom ugye arról szólt, hogy látta azt a nagy fát, a birodalmat, amit ő fölépített, de ezt a nagy fát kivágták, és 7 évig ugye be volt láncokkal kötve, és utána viszont kihajtott ez a fa. És ugye ezzel azt szerette volna megmutatni Nabukodonozornak Isten, meg nem csak Nabukodonozornak, lényeges elem, hogy Dánielnek is, akitől aztán megkérdezi az álmot, hogy a király meg fog térni. Ugye? Tehát ebből az következett. És figyeljük meg, hogy hát ugye nem a jó hírt közölte először Dániel, mert abban egy csomó egy nagy negatív dolog volt, az, hogy 7 évig állati sorban fog tengődni a király. Tehát ez volt benne a kulcs. És akkor azt mondja, azt olvasok itt a 4. fejezet 16-os versétől olvasom, hogy reagál Dániel arra, amit a király elmond neki. Tehát a 4. fejezet 16-os versét olvasom. Ekkor Dániel, akinek a neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Szólt a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. Felelt Baltazár, és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, és magyarázata pedig a te ellenségeidre. És utána elmondja az álom jelentését. Tehát ugye Dániel mint egy lelki előkészítést alkalmaz, és nem zúdítja Nabukodonozor nyakába azt, ami kellemetlenség vár rá. És hát a pozitív, a végkicsengés, ezt azért hadd olvassam föl, mert tanulságos ez is, hogy amikor adott esetben nekünk kell egy narcisztikusért küzdeni, akkor nem csak mi küzdünk, hanem az Isten is küzd velünk. Nézzük meg, hogy derül ki ez Nabukodonozor történetéből. A 33-as verset olvasom a 4. fejezetből. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám. És az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság és az ő útai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Ugye itt már nincs szó arról, hogy a száza szemét dombát étessék. De nézzük csak meg, hogy miből látjuk itt, hogy az Isten is munkálkodik, nem csak mi munkálkodunk. Megőrizte a trónt, így van pontosan. És ez minden bizonnyal Nabukodonozornak volt a legkomolyabb ász a megtérés, miután megtért, ugye, hogy lássa, hogy az Isten nem csak megjelent, nem csak megoltalmaz, hanem gondoskodik is. És hogy gondoskodott az Isten arról, hogy megmaradjon a trón? Így is kérdezhetném, kik voltak az ő fő emberei, akik ott megjelentek? Dániel és társai. És hogy tudta az Isten azt megoldani, hogy ezek ott maradjanak 7 évig egy ilyen országban, ahol biztos, hogy veszélyben volt a trón, amikor a király őrült. Hogy tudta az Isten azt megoldani? Hát nagyon egyszerű. Gondoljuk csak meg, ott van az első eset, amikor a babiloni bölcsek, akik féltékenyek voltak rájuk, az életüket köszönhetik neki. Ott van az államaparátus, azok meg meglátták, hogy ezeket az Isten kihozta a tüzes kemencéből, ugye? Most ezek után, amikor ők trónra kerültek, ezek után vajon mert valaki újat húzni velük? Nem mert. És ugye az érdekes az, hogy ezt tulajdonképpen nem is az Isten csinálta, hanem ki csinálta, idézőjelbe. Kitette őket főemberré. A király. A király maga. Tehát az Isten ennyire együtt tud munkálkodni velünk, hogy ő így szépen egyengeti az utat. Nyilván mindent ő koordinált össze, tehát, de tulajdonképpen maga a király volt az, aki meg elkészítette magának azokat az embereket, akik az ő 7 éves őrültség alatt tartották a trónt. És ugye ez tulajdonképpen az Isten bölcsessége. Zárásul, akkor hadd olvassam föl, ugye azt mondtuk, Salamon is egy narcisztikus volt. Olvassuk akkor föl, hogy ő mikor megtér, mit mond. Most olvastuk azt, amit Nabukodonozor mondott. Lapozzunk Prédikátor könyve végére a 12. fejezethez, és ott olvassuk, hogy summázza bölcs Salamon az ő megtérését. Tehát Prédikátor könyve 12-es fejezet 15-ös versétől olvasom, 657-es oldal az Ószövetségben. Így összegzi bölcs Salamon. A dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedet, Minden cselekedetet az Isten is ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. És hadd olvassak még egy összegzést, ott nem állítom, hogy aki mondta, az narcisztikus volt, de arról, hogy az Isten hogyan tud összeszervezni dolgokat, ezt a római levél a második nagy egységének a végén mondja Pál apostol, mégpedig len, azután mondja, miután Pál apostol leírta a hitáltali megigazulást. Ugye a hitáltali megigazulás, amin tulajdonképpen Nabukodonozor is átment, ugye a gyógyulás módja, akkor kimondhatjuk, hogy ez. Miután leírta Pál apostol a római levélben a hitáltali megigazulást, ami arról szól, hogy az Isten készített megváltó, vagy tehát a megváltást megszervezte, Jézus meghalt a mi bűneinkért, de nem csak erről gondoskodott az Isten, hanem gondoskodott arról is, hogy amik bennünket érnek, azok mind a mi javunkat szolgálják. Ugye így vezeti be ezt a predesztinációról szóló tanítást Pál apostol. Tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. És utána ezt világítja meg a zsidó nép példáján keresztül, és így összegzi ezt a részt Pál apostol a római levél 11-es fejezetének a végén, a 190-es oldalon olvashatjuk, és ezzel szeretném én is zárni az ige hirdetést. Azt mondja itt Pál apostol: ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő útai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert ő tőle, ő általa, és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Gyermes Istenünk, örökké való jó atyánk, köszönjük neked, hogy Jézusunk érdemeiért megkereshetünk téged. Köszönjük Istenünk, hogy most is megláthattuk, hogy a írásoknak vigasztalása által reménységünk lehet. Köszönjük Istenünk, hogy megmutattad, hogy nálad nincs reménytelen eset, hogy nem csak Nabukodonozor királyt, hanem Salamon királyt is te megigazítottad. Köszönjük neked Istenünk, hogy megláthattuk ebben a te végtelen bölcsességedet. Segíts Istenünk, hogy szívünkben forgassuk ezeket az igéket, és mi is bátorítást nyeljünk belőle. Segíts kérlek, jó atyánk, hogy adjanak erőt ezek nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Nem csak akkor, hogyha családunkban, munkahelyünkön ilyen problémákkal kell küzdenünk, hanem akkor is, hogyha kisebb problémákkal. Köszönjük Istenünk, hogy megláthattuk ebből, hogy te bölcsen összeszervezed ezeket az eseményeket, hogy készítettél nekünk jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Segíts Istenünk, hogy kitartással hussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, és ezek által a jó cselekedetek által mi is alkalmasak lehetünk arra, hogy üdvösséget nyerjünk. Köszönjük Istenünk, hogy kérhettük ezeket Jézusunk nevében. Köszönjük a te kegyelmedet, amely átformál bennünket. Segíts, hogy megbecsüljük ezt. Amen.
Amen.